Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor szerint az Európai Uniónak támogatnia kell Donald Trump béketörekvéseit, ezért Magyarország nem járul hozzá Ukrajna uniós pénzügyi támogatásához. A miniszterelnök a migráció ügyében egy olasz vezetésű nyílt összeesküvést említett az illegális bevándorlás megfékezésére, a Pride kapcsán pedig úgy fogalmazott, ha törvénysértő vagy, fizetned kell. A magyar álláspontot a parlament rögzítette, Magyarország továbbra is támogatja, hogy Európa önállóan is képes legyen megvédeni a saját biztonságát, jelentette ki a kormányfő Brüsszelben a Patrióták Európáért pártcsoport EU csúcs előtti egyeztetésére érkezve. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország támogatja a fegyverkezést is az európai biztonság érdekében. A kérdés az, hogy honnan lesz erre pénz. A mi javaslatunk, hogy mindenki tegye be a saját kasszájából a szükséges összeget, ne pedig az unió közös hitelfelvételéből állítsuk elő a forrásokat. Nem akarunk senkivel sem közös adósságba keveredni, húzta alá. Hozzátette, ha segíteni akar valaki, akkor tegye be a pénzt a közös európai biztonsági alapba. Mint mondta, Magyarország készen áll erre, a magyar költségvetés képes rá. Orbán Viktor kiemelte továbbá, hogy a csütörtöki csúcs találkozó egyik témája Ukrajna uniós tagsága lesz, és ezt majd sürgetni akarják, de Magyarország a leghatározottabban ellenzi. A migrációval kapcsolatban pedig azt mondta, a csúcs kezdete előtt a rebellis tagállami vezetők, akik nem értenek egyet a jelenlegi politikával, ezt is szeretnék megváltoztatni. Orbán Viktor szerint senkit sem fognak letartóztatni, aki részt vesz a Pride felvonuláson, de pénzbírságra számíthat az, aki megszegi a törvényeket. Éjszaka megjelent a kormányhatározat, melynek értelmében minden hazai településen bankautomatának kell lennie. Az indoklás szerint erre a lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való akadálytalan hozzáférése érdekében van szükség. A csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehetne venni a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogszabálytervezete szerint. A CSED extra július 1-jén lépne hatályba, az intézkedés pedig a folyó ellátásokra is vonatkozna. A tárca társadalmi egyeztetése bocsátotta a dokumentumot. Az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a jedlikányos energetikai programmal a kormány, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Czepek Gábor a Facebook oldalán azt írta, a program 96 milliárd forint értékű beruházást jelent. Visszavonta a Mikrohitel gazdaságfejlesztő pénzügyi ZRT működési engedélyét a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank emellett elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását, miután a vállalat megsértette a hitelintézeti törvény előírásait. Új elnöke lesz az államkincstárnak, Demkó Szekeres Zsolt váltja Bugár Csabát március 25-i hatállyal. Demkó Szekeres Zsolt eddig a kincstár általános elnök helyetteseként többek között a kiemelt fejlesztési projektek megvalósítását, az adatvagyongazdálkodást felügyelte. Júniusig elkészül a Budapest és Eszék közötti utolsó autópályaszakasz, és ezzel az északdéli európai közlekedési folyosó, az úgynevezett Korridor 5C teljes horvátországi része kész lesz, írta meg a Večernyi Liszt című horvát napilap. A magyarországi M6-os szakaszt a horvát határig már tavaly befejezték. Horvátországban egynapos figyelmeztető sztrájkot tartott a tanárok egy része, a pedagógusok a törvényben tervezetnél magasabb fizetésemelést követelnek. Szerbiában elfogadta a parlament a miniszterelnök lemondását, és ügyvezető kormány alakult. A képviselőháznak 30 napja van arra, hogy új kormányt válasszon, ellenkező esetben előrehozott parlamenti választást kell tartani. Törökországban őrizetbe vették a hatóságok Isztambul ellenzéki főpolgármesterét. Recep Tayyip Erdoğan török elnök legfőbb riválisát korrupcióval és terrorszervezet támogatásával gyanúsítják. Ekrem Imamoglu mellett az isztambuli rendőrség 99 ember gyanúsított meg. Az ellenzéki köztársasági néppárt pucskísérletnek nevezte a főpolgármester őrizetbevételét. Nem változtatott az irányadó dollár kamaton az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed. A döntés indoklása szerint a legfrissebb makrogazdasági mutatók alapján a gazdasági tevékenység továbbra is szilárd ütemben bővül, a munkanélküliségi ráta alacsony szinten stabilizálódott. 6 magyar konzul is jelen lesz a Magyarország-Törökország Nemzetek Ligája futballmeccs helyszínén este Isztambulban, akik szükség esetén segítséget nyújtanak a szurkolóknak, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint 1631 jegyet vásároltak meg az ezredik mérkőzésére készülő magyar labdarúgó válogatott drukkerei. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként felélénkül. A hőmérséklet pénteken hajnalban mínusz 5 és mínusz 4, napközben aztán 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Reklámot hallottak.
Kéz a kézben táncolunk, csillagok közt álmodunk, veled lenni olyan szép, szívem csak érted ég. Holdfény csókja arcodon, szerelmünkben ott ragyog, kéz a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk. Mosolyod a remény tükre, minden percünk körül, ünnep fenn az égen, a csillagok éjjel, nálad maradok. Holdfény csókja arcodon, szerelmünkben ott ragyog, kéz a kézben sétálunk, végtelen. Csillagok éjjel nálad maradok. Holdfény csókja arcodon, szerelmünkben ott ragyog, kéz a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk. Kéz a kézben táncolunk, csillagok közt álmodunk, veled lenni olyan szép, szívem csak érted ég. Holdfény csókja arcodon, szerelmünkben ott ragyog, kéz a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk. Mosolyod a remény, minden percünk öröm, ünnep fenn az égen, a csillagok éjjel nálad maradok. Holdfény csókja arcodon, szerelmükben ott ragyog, kéz a kézben sétálunk, végtelenbe szárnyalunk.
Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Török Szent Miklósi Pánti Endre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak verseszenés műsorát hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
végtelen az ég. Nem kíván más, csak saját hazát, hol övé a dal, a szó, hol aranyból, sárból születik majd tudós és álmodó.
Európa közepén nincs többé haza, kerékbe törte vágyait gyilkosok hada. Gyűrű fogta szegény magyar, folyt csak folyt a vér. Vértanúkról szól a dal, és te nincsen más remény. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér, míg a földön ember él, a költő visszatér. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér, míg a földön ember él, a költő visszatér. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér.
Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak, mint csillagok, ragyognak boldogan, és fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép, tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibajait ma a szívünkbe szórja.
1848, te csillag, te a népek hajnal csillaga, megvirrat, fölébredett a föld, fut a hajnaltal a nagy éjszaka. Piros arccal jött a hajnal, piros arca vagy sugára, koborfényt vett a világra. Elpirulás, vér, harag és szégyen a fölébredt nemzetek szemében.
Kemény szél fúj, lángra kap a szikra, vigyázzatok a házaitokra. Hát, amire a nap lehanyatlik, tűzben állunk, mert a tűtől talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik-e csak a vicésség benned, vagy apáink halálával elhalt? Illik-e még oldaladra a kard?
Magyar nemzet, ha rád körül sor, lésze meginni voltál egykor, oly hatalmas harcos, ki szemével jobban ölt, mint más a fegyverével. Ó, magyarok istene, adj jelit, ha a kenyértörés elközelít, hogy az égben uralkodol még te, a magad s néped dicsőségére.
Támadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vet, rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép.
Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt. Mi valánk a legelsők, kik tenni mehetünk a honér,
Mi emeltük fel először a cselekvés zászlóját, mi riasztók főzajunkkal nagy álmából a hazát.
Reménytelen időben, márciusi elsőben, zenebora támadt Pesten, Magyarország szívében, a múzeum terére, fütyülve az esőre, tódul a nép, árad a nép, Petőfi a vezére.
Áll a lépcsőn Petőfi, Pest utcáit betölti bátor hangja. Talpra magyar, egész hazát betölti. Szólt Petőfi, esküszünk, zúg az ország,
esküszünk.
Rabok tovább, rabok tovább, rabok tovább, nem leszünk.
Tetér a nagyvilág. Ahány kéz, annyi fegyver, annyi katona. Mik ezek itt lábaim alatt? Eltépett lánc, s eltört korona. Tűzbe véle! No, de mégse. Régiségek közé zárjuk, de nevöket írjuk rájuk. Különben majd a későn szülöttek nem tudnák, hogy ezek mik lehettek. Nagy idők. Beteljesült az írás jóslatja. Egy nyáj, egy akol. Egy vallás van a földön. Szabadság. Aki mást vall, rettentően lakol. Régi szentek, minden estek. Földúr szobrai kövéből új dicső szentegyház épül. A kék eget vesszük boldozatnak, s oltárlámpa lészen benne a nap. Magára hagyták, egymagára, a gyáva népek, a magyart. Láncsörg minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. De hát kétségbe kell-e esnünk? Hát búsuljunk-e emiatt? Ellenkezőleg, ó hún, inkább ez légyen, ami lelked ad. Emelj ezt fel lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely avidőn a többi alszik, ég a sötétség éjjelén.
Ha mi lámpafényünk nem lobogna a véghetetlen éjjel át, azt gondolhatnák fenn az égen, hogy elenyészett a világ.
Tekints ránk, Tekints szabadság, ismerd meg mostan népedet, midén más könnyet sem mer adni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy kell-e még több, hogy áldásod nem érdemetlen szálljon ránk, a hűtlen korban mi utolsó, egyetlen híveid valánk.
Aki magyar, aki vitéz, az ellenséggel szembenéz. Mindjárt vitéz, mihelyt magyar, ős az Isten egyet akar. Előre, véres a föl lábam alatt, lelőtték a pajtásomat. Én se leszek rosszabb nála, berohanok a halálba. Előre!
Megéssetek harangok, siessetek csatát.
Jött a halál, hogy elsöpörjön minket a föld színéről, és így mi élünk még, és nem halánk meg, csak meghajoltunk, de el nem törénk.
Dani, kiskorok nagy Dani, ki megszülettél mádon, ácskörség őrzi testedet, s temetője örök álom. Dani, kiskorok nagy Dani, Dániel nem lehettél komoly felnőtt, mert csokorba halálvirágot gyűjtögettél. Dani, kiskorok nagy Dani, nyílt vakmerő kislegény, olyan fiú, mint a többi, mint meg annyi akkori szegény. Dani, kiskorok nagy Dani, szőke, kék szemű, sovány lehettél? Kicsi vagy magas? Nem tudom, ez nem fontos talán. Dani, kiskorok nagy Dani, bátor voltál, az biztos. Kis seregek élén jártál, akaratban, hitedben izmos. Dani, kiskorok nagy Dani, túlérztem érdek évet. Látod, így lesz a rövidből végtelen hosszúságú élet.
Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket.
Az nem lehet, hogy annyi szív, hiába ont a vért, s keserben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt.
Van nekünk egy zászlónk, mit nem téphetnek szét. A színek maradnak, akármilyen a szél. Magyarország.
Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ezért te tűdts, ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, ítélned, halnod kell.
Áldott-e szó, édes hazád, itt van a bőr.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a Törökszent Miklósi Pánti Endre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak verseszenés műsorát hallhatták. A gyerekek felkészítő tanára Katona Anna és Kis Eszter volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2012. január 4-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Szűz Mária istenanyaságáról, Takács Mátéval, Lóci Tamás atya beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival. A nagybőti szentidőben járunk, és éppen ezért egy különleges témán gondolkodtam, hogy miről is beszélgethetnénk ma itt a stúdióban, és még az is lehet, hogy nem is egy műsor kerekedik ki belőle, hanem akár több műsor is megvalósulhat. Arra gondoltam, hogy jó lenne kicsit beszélgetni a keresztútnak a 14 állomásáról, amit inkább általában csak az imádságokban hallunk, vagy ott találkozunk ezekkel a stációkkal, ezekkel a történésekkel, és érdemes lenne kicsit megvizsgálni akár így beszélgetésben, hogy mit jelentenek ezek a stációk, mit jelent a keresztút, mint olyan, hogyan alakult ki ennek a szokása, és hogy tulajdonképpen egyik vagy másik stációnak, keresztúti állomásnak mi az üzenete felénk mai 21. században élő keresztények felé. A keresztút önmagában, mint olyan, tulajdonképpen Jézus szenvedésének a megismerése, Jézus szenvedés történetének és a halálba vezető útjának a megismerése. Minden keresztútat úgy kezdünk, hogy Jézussal akarunk együtt menni ezen az úton, persze mi csak lélekben tudunk csatlakozni a keresztúthoz, hiszen nem voltunk ott és nem éltük át fizikálisan, tehát így nem is tudunk azonosulni teljesen ezzel a szenvedésekkel teli úttal, de lélekben össze tudunk vele kapcsolódni. Ferenc pápa, amikor a keresztútról beszél, a következőt mondja: a keresztúton Jézussal együtt járunk. Jézus az út, és mi vele fogunk menni, mert ő maga is végig járta az utat. Amikor közöttünk volt, gondoskodott a betegekről, segítette a szegényeket, igazságot tett, prédikált, tanított, járta az utat. Fontos az, hogy az imádságok alkalmával a keresztút a szívünkbe vésődjön. A Kálvária útja, a keresztút a szívünkbe épüljön be. Jézusra nézünk a keresztúton, majd ahogy elhalad, mi is utána megyünk. Jézus útja maga az Isten, aki kilép önmagából, hogy közöttünk járjon. Ferenc pápa szavai a keresztútról ezek voltak, illetve még azzal egészíti ki, hogy Jézus át akarja ölelni az életünket. Igen, a tiédet és mindannyiunkét. És azt mondja, hogy azt is jó tudatosítani, hogy Jézus az utat értünk járja. Jézus értem vállalja ezt az utat, érted vállalja ezt az utat, hogy az életét adja. És ahogy a János evangéliumban olvassuk, senkinek sincs nagyobb szeretete, mint annak, aki életét adja barátaiért. Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja másokért. Ezt Jézus tanította. Ezért van az, hogy amikor a nagybőti szentidőben különösképpen a megfeszített Krisztusra nézünk, még ha fájdalmasan is néz ki, meglátjuk annak a szeretetnek a szépségét, hogy mindannyiunkért az életét adta. A keresztút tulajdonképpen éppen ezért az alapja minden imádságunknak, hiszen arról szól, hogy mit tett Jézus. Hogy mit tett Jézus azért, hogy megváltson bennünket, hogy a megváltás örömhírét közvetítse. Számotokra mit jelent a keresztút? Mennyire ismeritek a keresztútnak a hagyományát, mennyire él a ti hitéletetekben, vallásgyakorlatotokban a keresztút? Krisztált ugye egyik irányból, Timit meg a másik irányból kérdezzük, mert mind a ketten más utat jártatok be az egyházi hagyományok vagy szokások megismerésében. Neked milyen emlékeid vannak, Kriszta, ilyen legkorábbi emlékeid a keresztút járásról?
Hát a legkorábbi emlékem az sajnos felnőtt koromban van, akármilyen hihetetlen. Gyerekkorunkban is elmentünk, de nem igazán fogtuk fel az értelmét. Tehát az a baj, hogy az volt szerintem a gond, hogy igazából nem kaptunk erről úgymond komolyabb tanítást, vagy részletesebb tanítást, hogy mi is ez. Viszont nekem az egyik legkedvesebb imádságom a keresztút. Ez nem jelenti azt, hogy hú, akkor mindig járom, és sikerül minden pénteken, ilyenkor nagybőjtben azért sikerül, de egyébként minden nap nem, de rengeteget közeledtem Jézushoz az ő kegyelméből a keresztút által. Tehát, hogyha igazából végig megyek rajta, én a kolosszeumbeli keresztutakat szeretem, van egy ilyen könyv, ami összegyűjtötte a kolosszeum keresztútjainak az elmélkedéseit, állomásait, hihetetlenül jó, tehát én ajánlanám a kedves hallgatóknak is, aki nem ismeri esetleg. Valami szenzációs van, amikor Jézus csak is emberi oldalról mutatja be, hogy végig járta a keresztutat, hogy milyen gondolatai lehettek. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki, bárki bele fog úgymond most kicsit egyszerűbben fogalmazni a keresztútjárásban, mindig megtalálja az életének egy részletét ezen a keresztúton.
Nyilván nekem nem volt előismeretem erről, tehát nem is nagyon tudtam. Láttam templomokban ugye magát a stációkat ábrázoló képeket, vagy szobrokat, de igazából magával a folyamattal tisztában voltam, mert mint ahogy mondtam, tehát én a Bibliát olvastam, tehát így a folyamatot azt tudtam, de megérinteni az jóval később érintett meg. És minél inkább törekszem arra, hogy a Jóistent minél közelebb engedjem magamhoz, és őt jobban megismerjem, annál inkább van hatással rám így a mindennapokban is. De mint ahogy Kriszta is mondta, nekem elsősorban ilyenkor a nagybőjti időszakban erősödik ez fel, tehát ilyenkor mindenképpen időszakítok arra, hogy péntekenként ugye a teljes keresztutat, de minden nap eszembe jut érdekes módon egy-egy történés a keresztúttal kapcsolatban.
A keresztútnak érdekes a történetéről, hogyha egy picit szeretnénk jobban ismereteket gyűjteni, szerezni, akkor egészen messzire nyúlik vissza maga a keresztútjárás hagyománya, körülbelül a 14. századra, amikor a ferencesek, ugye akik a Szentföld őrzői, az odaérkező zarándokokat végig vezették azon az útvonalon, ahol a hagyomány szerint Jézus is végig haladt. Az úgynevezett pretórium a pilátusi ítélet helyétől a Szent Sírig, gyakorlatilag a Golgotáig, ahol keresztre feszítették. Ugye 14 emlékhelyet alakítottak ki ezen az úton. Igaz, hogy a stációk száma változó volt, volt 7, volt 12, aztán 14. Volt, ahol már az 1500-as évek második felében 43-ig bővítették a stációkat. Aztán végül is a 14 stációs keresztút lett világméretű, és terjedt el, ami Szent Lénárd nevéhez fűződik, aki gyakorlatilag ezt a formát terjesztette és fogadta el, és nagyon sok helyen hozzácsatoltak, főként a II. Vatikáni zsinat hatására egy 15. állomást is, de ezt kevés templomban ábrázolják, ez a feltámadás állomása, a 15. állomás, de ez is teljesen elfogadott mostanság, hogy ezt is hozzácsatoljuk a keresztúthoz. Mindenképpen a ferences szerzetesek voltak a keresztúti állítatosság legbuzgóbb terjesztői, akik a keresztutat régi latinos nyelven Szent Circulusnak nevezték. Ez ugye azt jelenti, hogy Szent Körjárás, vagyis mindig körbejárták ezeket a képeket, tehát nem egy helybe állva imádkoztak, hanem végigjártak, körbejártak a templomon, aztán később nem csak a templomon, hanem a templomon kívül a Kálvária dombokon és azokon a helyeken, ahol felállították Jézus szenvedésének a 14 állomását. Mindenképpen Szent Lénárd nevéhez kötődik, aki az 1600-as években élt, az 1600-as évek második részében ő volt az, aki ezt az állítatosságot rendszeresítette. Ő maga a feljegyzések szerint 576 ilyen 14 stációs keresztutat állított fel és épített meg azért, hogy ezt az állítatosságot terjessze. Őt nevezték régen Itália apostolának is. 40 éves missziós működése idején 326 népmissziót, prédikációt tartott Észak- és Közép-Olaszországban. Később szentté avatták. A hagyományos keresztútnak sok üzenetet hordozó állomása van, és ezek az állomások, vagy más nevükön stációk Jézus szenvedését ábrázolják, és általában templomon belül, vagy templomon kívül állítják fel ezeket. A templomban ugye keresztúti képeket szoktunk látni a falon, körbe 14 helyen, kint a templomon kívül pedig kálváriákat, amelyek egy-egy dombra épültek, vagy akár egy-egy síkterületen is szabadtéri keresztútként funkcionálnak. A mai műsorban szeretném, hogyha az első három stációról beszélgetnénk, amiről talán tudjuk, hogy az első három stáció, ugye Pilátusnak az ítélete, az első stáció, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust, a második Jézus vállára veszi a keresztet, a harmadik pedig Jézus először esik el a kereszt súlya alatt. És akkor innen indulna ez a beszélgetés tulajdonképpen, itt már a beszélgető társaim nagyon szeretnének hozzászólni a témához, éppen ezért meg is adom nekik a lehetőséget, és nézzük meg az első stációt, Pilátus halálra ítéli Jézust. Tudjuk azt, hogy Pilátus alapvetően próbálja bebizonyítani Jézusnak az ártatlanságát, próbál a védelmére is kelni úgy félszavakkal, félmondatokkal, aztán végül is a tömeg az, aki meggyőzi őt arról, hogy ne bocsássa szabadon, tehát engedd a tömeg hangjának azért, mert hogy a tömegből elhangzik az a gondolat, hogy a hatalma van veszélybe Pilátusnak, és a hatalmát félti, a császárra hivatkoznak, próbálják őt érzelmileg befolyásolni, aztán még a felesége is Jézus védelmére kell, és ebben a pillanatban történik meg az a híres jelenet, amikor Pilátus megmossa a kezeit, ebből születik ez a mondás, hogy mosom kezeimet, vagyis levettem a kezemet az ügyről, levettem a felelősségemet, kibújtam a felelősségvállalás alól, és mindenki csináljon, amit akar, című történet. Ez az első állomás. Számotokra mit jelent ez az állomás, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust? Mi ma hogyan értelmezhetjük ezt? Miért jelenik meg a keresztúton? Miért fontos ezzel kezdeni mondjuk az imádságot? Mi jön le nektek ebből a stációból, hogyha ezt hallod, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust?
Nekem így a saját életembe jutott eszembe példa. Lehet, hogy nem feltétlenül jó, de hogy mi is hányszor ítéljük halálra Jézust az életünkben, hogy mondjuk hányszor viszel a világ minket, vagy a társaság, vagy bármi, hogy gondolkodunk-e azon, hogy hú, most akkor meg kellene szólalnom Jézus mellett, vagy fogom, és akkor azt mondom, hogy hát akkor most inkább nem, jaj, mert mi lesz, hogyha nem szeretnek, tehát ez gyerekeknél is látom, hogy nem fognak szeretni akkor, hogyha mondjuk kiállok emellett, meg amellett, holott tudom, hogy ő jó. Tehát látom az igazságot, és mégse teszem meg, hogy mondjuk kiállok Jézus mellett, vagy akár egy másik ember mellett is. A hitem mellett is. Tehát, hogy elvisz a világ sokszor, meg az, hogy engem szeressenek.
Igen, sokszor ugye ebből született talán ez a mondás, hogy bűnösök közt ugye cinkos, aki hallgat. Tehát Pilátus hiába tudta Jézus ártatlanságát, és meg is védhetjük Pilátust, hogy nem volt ő olyan gonosz ember, érezte, hogy valami nincs rendben, tapasztalta, látta Jézus tekintetét, Jézussal való beszélgetésbe elegyedett, ugye, és hát azért ott Jézus mond neki megdöbbentő dolgokat, és megdöbbent Pilátus, de valahogy a népszerűségét, az imidzsét, ugye modern szóval, nagyon féltette az emberek előtt, tehát ez látszik, hogy igazából az ő bűne ebben áll, hogy egy igaz embert hagyott elveszni, az ő emberségében magára hagyta, nem kelt a védelmére, vagyis ez az igazságérzet, tehát feladta a lelkiismeretének a szavát, pedig a lelkiismerete is szólt, sőt, külső hangokat is, az Isten odaküldte az ő feleségét is, hogy figyelmeztesse, és ő nem, a népszerűségét és a hatalmát igazából nem adta fel. De ez egy érdekes dolog különben, hogy mennyire tudja az embert ezt befolyásolni.
Nekem erről a stációról az jut eszembe, hogy Jézus megtehette volna azt, hogy nem fogadja el ezt az ítéletet. Tehát ő ebből a helyzetből nagyon könnyen szabadulhatott volna, ő mégis vállalta azt értünk, hogy kimondják felette azt, hogy meg kell, hogy halljon. És ez a fajta önfeláldozás, ami szerintem nagyon követendő lehetne, és próbálhatnánk ezt megközelíteni egy picikét, így a mindennapokban, csatlakozva ahhoz, amit Kriszta mondott, hogy egy megfoghatatlan példaképű ebben is nekünk. Thank you.
sok esetben ugye tűrni, vagy elviselni, elfogadni azokat az ítéleteket, amelyeket mások azért hoznak, hogy a népszerűségüket megőrizzék. De nagyon sok mindenre tanít, biztos ez az első stáció, és nagyon sok mindenről elgondolkodhatunk, amikor erről hallunk, ezt halljuk, ezt imádkozzuk, akár a templomban, akár otthon imádkozzuk a keresztutat, hogy ott van egy igaz ember, és ott van egy másik, akinek hatalma lenne fellázadni és felkelni az ő védelmére, és a népszerűsége miatt nem teszi azért, hogy a jó képet, ami róla kialakult, azt tartsa a főpapok, az írástudók, a nép előtt. És tulajdonképpen igazából itt van óriási nagy bűne Pilátusnak, és a mai világnak is talán, hogy sokszor az igazak mellett nem áll ki, hanem csendbe sunnyog, csendbe hallgat, és nem áll ki az igazak védelmében, nem áll ki a gyengék védelmében, hanem nagyon sokszor csak ítél ez a világ, és ezt látjuk a társadalomban is, hogy nagyon sokszor a társadalmunk is csak ítél, kimondja az ítéletet, és úgy csinál, mint Pilátus, ugye mossa kezeit, nagyon sokszor, amikor felelősséget kellene vállalni, sokan csak a kezüket mossák, és leveszik a kezüket sok ügyről, sok történésről, sok hibáról, sok bűnről, és mindenki a mosom kezeimet felkiáltással hátralép, és igazából nagyon sokszor eljutunk oda, hogy nem állunk ki az igazak mellett, nem állunk ki azok mellett, akik rászorulnak arra, hogy valaki a pártjukat fogja és kiálljon mellettük, és tulajdonképpen Jézus, mint igaz ember, ennek lett az áldozata, hogy nem volt, aki kiálljon mellette. Tulajdonképpen ott és akkor a Jeruzsálembe való virágvasárnapi bevonulás után, amikor mindenki éjjelzett, mert azt gondolták, hogy majd látványos csodákat tesz, majd elkápráztatja őket, és úgy táncol, ahogy fütyülnek, igazából csalódniuk kellett, mert Jézus nem hajlandó jeleket és csodákat tenni az emberek kedvére, mert nem erre kapta a hatalmát, és utána ezek az emberek gyakorlatilag nem állnak mellé, nem védik meg, mert nem úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. És nagyon sokszor ez van most is, hogy amikor valaki nem úgy táncol, ahogy fütyülnek mások, akkor képesek arra hamar, hogy ellene forduljanak, és visszafordítsák azt, amit nem tett meg az ő elvárásaiknak megfelelően. És ezért nagyon sok igaz ember, ugye hát sokszor kárt szenvedés ítélet alá esik, mint ahogy Jézus Pilátus előtt, és bár sokszor emlegetjük, hogy Pilátus nem teljesen volt hibás Jézus ítéletében, de itt azt gondolom, hogy hát mégiscsak az volt, hiszen hallgatott az emberekre, és hallgatott arra, amire őt bíztatták a hatalmával, fenyegetve és elérzékenyítve őt. És aztán utána folytatódik a történet, Pilátus megmossa kezeit, Jézust elítélik a törvények szerint, és nagyon érdekes még egy jelenet, ami ugye nincs a keresztúton, mint stáció, de ide kapcsolódik az elsőhöz, hogy Pilátus felteszi a kérdést, hogy kit bocsássak szabadon, és milyen érdekes, az emberek egy rablót választanak, egy olyan bűnözőt, akiről mindenki tudja, hogy bűnöző, és tulajdonképpen Jézusról is mindenki tudja, hogy igaz. Tehát egyikről tudják azt, hogy egy igaz ember, egy ártatlan, a másikról pedig tudják, hogy egy bűnöző, egy rabló, és esetleg ők is később az áldozatául eshetnek, és mégis Barrabást választják. Szerintetek miért választották az emberek az igaz helyett a bűnöst? Ez ugyan érdekes kérdés, vagy egy érdekes dolog, hogy miért nem Jézust választották vajon az emberek?
Manapság is van az, hogy a népszerűbbet választják, aki hogy mondjam, amikor kimondják nekünk az igazságot valamiről, az nagyon sok embernek úgy jön le, hogy megköti a szabadságában, hogy nekem nem mondják meg, hogy én milyen legyek, hogy azért Jézus elmondta, hogy mik a kritériumai, úgy mondanak nagyon csúnya szóval, hogy ugye a mennyországba jussunk, hogy mit kell tennünk azért, hogy valóban arra a helyre jussunk, amit az Atya számunkra készített. És hát ez nem mindenkinek tetszett, ugye szeretjük manapság is a kényelmes életet, azt az életet, amit mi irányítunk, minket ne irányítson senki, és ott van ez a rabló, aki tök mindegy, de nem akarja az életünket irányítani. Igaz, lehet leural, lehet leszúr minket a következő utcasarkon, de mégiscsak az életemnek én vagyok az ura, nekem senki ne akarja megmondani. Hiába tudták azt, hogy igaz, de úgy gondolták, hogy ez teljesítetlen, meg egyébként is miért szól bele az életünkbe, ami manapság vagy a közösségi médiában. Hogyha bárki az igazságot mondja meg, és nekünk az nem tetszik, mert amit te is mondtál, Balázs atya, hogy nem úgy táncol, hogy fütyülünk, akkor abban a pillanatban tücsköd békát rá kiabálnak.
Pilátusról érdekes, hogy vajon miért bízza rá a népre, hogy ők válasszanak. Olvastam egy ilyet, hogy talán Pilátus bízott a népnek a józan ítélő képességébe, és azt remélte, hogy meg tudja őket győzni arról, hogy így érzelmileg, hogy Jézus ugye ártatlan, és azt remélte, hogy sikerül ugye ezt elérni, hogy a nép igazából a vallási vezetőkkel szemben kimondja Jézus ártatlanságát, de ez nem sikerült. És még egy érdekes dolgot olvastam, amit most így még ide tennék megosztásként, Barrabásról, amit én sem hallottam eddig, hanem most szembesültem ezzel, és tényleg így az értelmezés szerint talán lehet ennek valóság alapja. Nagyon érdekes. Ugye azt mondja egy tanulmány, hogy Barrabást ugye a gyilkost kellett volna a középső kereszten megfeszíteni. Elemezzük egy kicsit Barrabásnak a nevét. A Barrabás név nem utónév, hanem családnév, úgy, mint abban az időben nagyon sokszor ugye a hagyomány szerint hozzátették a nevekhez a bár szót, ami azt jelenti, hogy valakinek a fia, sokszor halljuk ugye az evangéliumban is például, hogy Simon Jónás fia, tehát hogy a bár azt jelenti, hogy valakinek a fia, és az Abbás ugye az az édesapjának a neve volt, tehát Bar Abbás azt jelenti, hogy Abbás fia. Tulajdonképpen az atyafia is sok, korai kézirat feljegyzi, hogy Barrabásnak a keresztneve Jesua volt, vagyis Jézus. Ezt nem tudom, hogy mennyire hiteles adatok, de azt írják, hogy vannak erre történelmi adatok, mi vagy abban a korban nagyon-nagyon gyakori volt a Jézus névnek a keresztnévként való használata. És ugye maga a Jesua név, a Jézus név az azt jelenti, hogy Jahve megment, vagyis az Isten megment. És hogy milyen érdekes, hogyha így nézzük, a Barrabás név, ugye Bár Abbás, ugye, és hogyha, ami ugye Abbás fia, Isten megment, hogyha a keresztneve valóban Jesua volt, és milyen érdekes, hogy valóban Jézusnak az elítélése menti meg az ő életét, hogy nem őt feszítették keresztre. Tehát tulajdonképpen Jézus talán ezért is hagyja, hogy a nép Barrabást válassza és nem tiltakozik, mert ezzel ő megment egy életet. Ő tudja, hogy ő harmadnapra feltámad, de így ezzel megmenti Barrabásnak az életét, hogyha valóban ez a tanulmány igaz, és valóban így a korabeli tanulmányok alapján, vagy feljegyzések alapján Jesuha volt a neve, ami azt jelenti, hogy Isten megment, akkor valóban ott Pilátus előtt tulajdonképpen Jézus megmentette Barrabást, mint messiás. Érdekes, hogy milyen különleges dolog ez, hogy Jézusnak az egész szenvedése tele van a megmentéssel, hogy a kereszten is a bűnösökért imádkozik, mindig meg akar menteni valakit, és ezt egészen a haláláig folytatja. Tovább lépve Jézus vállára veszi a keresztet. Vajon mit jelenthet ez a stáció, ugye a ma embere számára, hogy vállra venni a keresztet?
Hát szerintem szembesülni a bűneinkkel például. Tehát nekem ez is jelenti. Tehát az, hogy merjük azt felvállalni, hogy mi bűnösök vagyunk, merjünk szembenézni azzal, hogyha hibázunk, és tudjuk, hogy ennek ugyan lesznek következményei, vagy vannak következményei, de akkor is ezt az utat fogjuk járni.
Én a kereszttel kapcsolatban olvastam egyszer, mert mindig kerestem, hogy vajon mi lehet a keresztem. Lehet, hogy furcsa, de lehet, hogy vannak, akik még így vannak, vagy voltak vele. És hát nagyon hamar megmutatja az Isten, hogyha tényleg beszélgetünk vele erről. Szeretnénk tudni. Én egyszer elmondtam, másnap jött a válasz, akkor egy hónapig tartó jó gyászmunka volt, mire elfogadtam azt igazából, hogy mi is az én keresztem az életemben. De ugye kisebb kereszteket kerestem, hogy mondták, hogy vannak kisebb, nagyobb keresztek, és akkor valahol azt olvastam, hogy kisebb munka, amit nem szeretünk megcsinálni mondjuk otthon. Én például nagyon nem szeretem etetni a kutyát. Nem tudom miért, de egyszerűen nem, és akkor inkább elvállaltam többször. Tehát ez is egy kisebb kereszt. Azok a dolgok, amik mondjuk nehezünkre esnek, nehezen végzünk el munkát, nem olyan szívesen csináljuk, Istennek felajánlva, egy kis keresztként nagyon-nagyon nagy kincsek lehetnek. A nagyobb kereszt pedig mindenkinek ott van az életében. Az én életemben azért, hogy a szüleim válása által létrejött szeretethiány azért az nyilvánvalóan az egész életemet végigkíséri. Az, ami, akivel, ugye, ha Jézussal járom ezt az utat, meg ezt a keresztutat, akkor szinte fájdalommentes, de az tény, hogy egész életen átcipeljük ezt a keresztet. Mi, akik mondjuk, akiknek ez a... De nyilván van több kereszt is létezik, amit az előbb elmondtam.
Hát igen, nyilván itt nagyon fontos, hogy amikor ezt a stációt imádkozzuk, akkor itt nem a fából készült keresztre gondolunk elsősorban, mert Jézus tulajdonképpen itt egyrészt felvette a gerendát a vállára, azt a fából készült kereszt részt, ugye talán tudjuk azt, hogy nem az egész keresztet vitte Jézus a Golgota felé, hanem csak a vízszintes ágát, azt a gerendát, amire a két kezét szegezték, ugye a vízszintes ágát hurcolta a vállán, a hátán. De itt ugye magára vette az ítéletnek a keresztjét, magára vette annak a keresztjét, hogy nem fogadják el őt az emberek, magára veszi annak a keresztjét, hogy kitaszították a társadalomból, magára veszi azt, ahogy látja az embereknek a gyűlöletét, haragját, látja, ahogy halálát kérik, és azt kiabálják, hogy keresztre vele, látja, hogy a tanítványai elfutnak, ott hagyják még azok is, akikkel a legszorosabb kapcsolatban volt, és gyakorlatilag ezt mind a vállára veszi. Vállára veszik akár a kudarcokat, hogy nem mindig sikerült az embereknek őt elfogadnia, és nagyon-nagyon sok mindent a vállára vesz. Éppen ezért, amikor a kereszt vállra vételéről van szó, akkor mi egyéni keresztjeinkre is gondolunk, hogy milyen terheket hordozunk, vajon mi minden nap milyen terheket veszünk a vállunkra, legyen egy betegség keresztje, egy nehézség, egy családi probléma, egy gyász, egy haláleset, egy emberi kapcsolat megromlása, egy munkahelyi zűrzavar, akár lelki probléma, lelki vívódások, sok-sok kereszt lehet, amit nap mint nap felveszünk, és ebben egyesülhetünk Jézussal. És azért ez egy nagy lelki könnyebbség annak, aki a keresztutat imádkozza, hogy ha Jézus a vállára vette minden nap a keresztjét, akkor nekem is meg kell tennem. És aztán, ahogy folytatjuk a keresztútról való elmélkedést, talán még mélyebben és még több mindent megértünk, hogy Jézus miért volt ennyire kitartó, és miért nem dobta el a keresztet, miért vitte és miért vette fel újra és újra a keresztet, és miért haladt előre ennek ellenére is. De hát erről már csak a következő műsorban tudunk beszélni, hiszen el is szaradt a műsoridőnk, úgyhogy mindenkinek áldott és kegyelemteljes időtöltést, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a nagybőjti szent idő mindannyiunk számára egy ajándék és egy lehetőség, hogy lemondjunk, böjtöljünk, imádkozzunk, vagy valamilyen jót tegyünk, jót cselekedjünk, amire buzdít bennünket a Szent Atya és az Egyház is, akár a tartós élelmiszergyűjtés kapcsán, és ezt bátran tegyük meg, hogyha kicsivel is, de mindenféleképpen segítsük azokat, akik erre rászorulnak. És hogyha szívesen megtesszük, akkor az Isten is mindig örömmel fog rajtunk segíteni, hiszen ott van a Biblia aranyszabálya, amit szeretnél, hogy veled tegyenek, tedd meg te is másokkal. Így kívánunk mindenkinek áldott hetet, áldott nagybőjti szent időt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya, Szűz Mária istenanyaságáról Takács Mátéval beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!